Még hallom.
Hát, hogy mondjam, amit az igazgató úr mondott, hogy, neki is titok még, hogy, miről lesz szó, tulajdonképpen nekem is. Mert hogy, az első felkérés arról szólt, hogy a kőszegi mesterekről lenne szó, akik a kiállításban szerepelnek, a tábornokház kiállításában. Viszont Ede bácsival beszélgetve szólítatom.
Igen, már az vagyok.
Hát Ede bácsival beszélgetünk telefonon pénteken személyesen. Szerintem ő ennél sokkal színesebb személyiség, hogy, leragadjunk ezeknél a mestereknél, amiket ő mesélt. Én csak félig meddig ismertem, mert keveset tudtunk beszélgetni. A Réfülöpi ismerősömet a múltkor átküldtem, hogy beszéljen vele. Ő is azt mondta, hogy, időnként tudott kérdezni a bácsitól. Úgyhogy én, nem szeretném azt a klasszikus beszélgetést, hanem hagyom, hogy ő beszéljen, hogyha, lehet. És hát esetleg belekérdezek valamit, ami, engem is érdekelne, mert azt hozzá kell tenni, hogy a történettudományban van kétféle felfogás. Ugye van, aki, az írott és a tárgyi történeteket próbálja feldolgozni, és nem szereti az orális történetet, tehát a, amit a, elbeszélnek az emberek, mert hogy nem, nem megbízható. Kicsit én is emellett vagyok, viszont én nem szeretném kizárni az orális történelmet, mert sokszor nagyon szépen kiegészítik azokat a, hiányokat, amik a, hagyományos történetírásban felmerülnek. Úgyhogy akkor ennek szellemében...
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent. Látom nagyon sok ismerőst, úgy látom, hogy az evangélikus gyülekezet, ahol én nekem nagyon sok szép, éven volt azon a tájon, sokszor megfordultam, mondhatnám naponta, úgyhogy külön köszönöm, hogy eljöttek. Az az igazság, hogy az én általam bemutatott élmények, gyakorlatilag az én korosztályomra átvetíthető. Tehát mindenki úgy gondolkodjon, hogy aki nyilván ilyen korú hozzátartozója abban az időben élt. Bárhol. Nagyjából ugyanaz volt akkor a történelmi helyzet. Én nem akarok ebben vonalba elmenni, csak annyit, hogy ez meghatározza tulajdonképpen az egész korszakot abban az időben, hiszen túl voltunk éppen az első világháború borzalmain, és gyakorlatilag az történt, hogy minket pedig egy olyan helyzethez sodort, hogy nem tudtuk mi még felfogni, gyerekek, hogy miért van az a környezet, ami azt sugallta, hogy itt valami, rosszul sikerült ebbe a háborús időbe, mert tehát magyarul valamit törlesztenünk, idézőjelben, mert mindjárt az első benyomásukra beléptem a evangélikus elemi első osztályába a hat éves koromban, amikor az Orbán bácsi volt a tanító, és mikor megtanult az ember ottan írni, olvasni nála, azért látta azt, hogy olyan plakátoknak nevezzük, de iskolai eszközök, ahol olyan feliratok voltak, hogy nem, soha, mint stb. 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 Nem akarom felsorolni, mint. Tehát valamit akkor már éreztünk, hogy, olyan, környezetbe kerültünk be, hogy, ebből valahogyan nehéz lesz ki lépni úgy, hogy valahogy az életünk folyamán ne legyen az, hogy tulajdonképpen a
bocsánat, akkor kérdezni, hogy a Kirchnoff család Kőszegen egy olyan név volt, ami hát mondhatjuk, hogy nemzedékekre meghatározta a család életét, illetve a város életét is. Tehát, hogy akkor próbáljunk meg visszamenni a nagypapára.
Hát,
mert hogy ő nem akárki volt a városban.
Hát sajnos nagyapámat nem ismertem, 1914-ben meghalt, én 31-ben születtem. És abban az időben a felnőttek nem voltak olyan közlékenyek, hanem egyszerűen azt mondták, hogy ez nem rá tartozik. Tehát a gyerekkel nem volt úgy bevonva ilyen családi dolgokba, és nem tudtam sok mindent meg róla. Annyit tudtam, hogy a tűzoltósággal azt ő szervezte, azt is tudtam, hogy a kereskedelmi körnek az elnöke volt, de úgy többet nem.
Hát, hogy akkor igen. Menjünk vissza az elejére. Ő vaskereskedőként került Kőszegre az 1890-es években.
Pontosan, valahogy igen, mert akkor épült meg az új ház.
Mostani könyvtár.
De előtte már egy mondjuk talán 10-15 éve, nem tudom pontosan, csak a képből láttam, hogy itt volt neki eredetileg a volt takarékpénztárnál, ott volt a Kirchnoff üzlet.
Igen.
És akkor 900...
Mint a Matic család.
Igen. Ahol tulajdonképpen a takarékpénztár.
Hát, igen. Most a te író.
Igen.
Így tudjuk pontosítani.
Én inkább a régi tudom. és aztán, amikor 900-ban megépült ez a Vasúthoz nevű házikó, én oda költözött át a üzlet. Na most az ön könyvén keresztül jutottam el arra, hogy azt hiszem annak idején fel is kerestem megköszönni, hogy megtudtam, hogy még ezen kívül milyen társadalmi beosztásokat vállalt magára, mondva azt, hogy ezt csináltad, akkor ezt is csinált. Ugye volt városi képviselő, megyei képviselő, Kőszeg-Szombathely Vasúti Társaság igazgatósági tagja, Sörgyárnak volt az igazgatója, csak úgy kereskedelmi kör.
Volt egy
hát aztán ugye az egy külön vonulat, akkor nagyon elszaladnánk a témától, hogy arra is sor kerüljön, amiről beszéltünk, hogy ebbe a témába az következett be, hogy nem csodálkoztam azon, így utólag, hogy ő sajnos 58 éves korában szívrohamban meghalt, és mivel két könyv jelent meg, az egyik az önévje, ami a 150 éves fumósokról szól, ez pedig a másikba, ahol le van írva, hogy hogyan is halt meg. Nagyon megrázó volt számomra. Olyan pillanatok alatt játszódott le, hogy három gyereke, a négy fiú közül három kint volt a fronton. A kisebbik, aki a késői gyerek volt, az olvasott neki föl, hogy olvassál fel nekem, hogy mi újság a fronton. És akkor hát nagy valószínűséggel voltak azért ezek szerint egyéb izgalma is. A lényeg az, hogy ő nagyon ügyesen, nagyon jó érzékkel nyúlt ahhoz, hogy amikor a tűzoltóságnak valami kellett, valami fejlesztés, akkor a zenekarral megszervezte nem csak a térzenét, hanem a Sörkertbe, ami ott kint van a sziget végén, ahogy olvastam, ahol 2-3 ezer kőszeg...
Bocsánat, csak hogy lehet, hogy sokan nem tudják, a mostani, most annak a helyén egy társasház áll, hogyha valaki el akar menni oda, akkor úgy lehetne mondani, hogy a Dreisker mögötti rész, tehát a Sziget utca felé, tehát a Meskó utca felé eső rész az volt a sör.
Hát az egy óriási terület volt, hát mondom, ha jól emlékszem rá, akkor ilyen 2-3 ezres tömeg volt. Na most onnan ebből a mulatságból szedett annyi pénzt össze a társaság, akkor mósak összefújtak, amit át tudott tenni a tűzoltóságra, mert hol az egyik, hol a másik volt bajba. Igen. És ezt olyan ügyesen csinálta, hogy tovább mennék, és aztán ennek a témánál tovább is kell lépni, mert nagyon elfut az idő, hogy a Kovács Karnagyot, akiről azt gondolom mindenki ismer, hiszen...
Kovács Ferenc.
Kovács Ferenc, igen, aki ő, hát ő szerződtet, hogy legyen egy állandó valaki, de ugyanakkor mellékállást is próbált neki szerezni, hogy azért, mert ugye a fizetések eléggé megszabottak voltak, nem volt ilyen projekt, mint mostanában. Úgyhogy nagyon ügyesnek kellett lenni, hogy a városnak a dolga terület tudja vinni. Úgyhogy én nagyon nagyra tartom őt is tényleg.
Szerintem a város is, mert amikor meghalt, akkor jegyzőkönyvben rögzítették az emlékét.
Igen, és akkor még a házaktól ment a temetés, a háztól, tehát ott volt felravatarozva a vasúdvar kapuszínjébe, és állítólag a városnak az összes létező tagja sorfalatát is, és ott szólalt meg utoljára a tűzoltó trombita. Mert ugye valamikor azzal jelezték a tüzet.
Az ismereteim szerint sokáig az özvegye vitte a vasúdvart. Tehát az ön...
Igen,
ön,
hát egy nagyon, nagyon kemény asszony lehetett, mert ugye mondom, a 3 gyerek fronton, a 4. volt itthon, és még egy leánytestvér volt, 7 gyerek volt, 2 meghalt, hogy az abban az időben sajnos szokott lenni. 5-en maradtak, és ő minden, még fuvarozott is, fölült a kocsira, és szenet fuvarozott, és állítólag itt fönn a várba, ahol valamikor egy ilyen étterem is volt, ott a...
Volt egy kocsma.
Igen, ott az volt a szenes raktára. Uh-huh. Tehát ilyen, ennyit tudtam.
És akkor utána az ön apja vitte tovább.
Igen. Hát nagyon jól menő üzlet volt, ez tény, és nálunk soha nem lehetett azt mondani, hogy nincs. Tehát úgy volt megszerelve minden hát komolyabb előkészület nélkül, hogy az inasok segédek föl voltak arra készítve, hogy ha látja valamelyik fakba, hogy valami hiány felé mutat már, csak egy pár darabban, akkor jelentse azonnal, és akkor azonnal föl volt írva a telefon, és már a nagykerettől már jött a szállítás. Úgyhogy talán aztán ez volt a veszte és az államosításkor, mert még egy kitűnő üzletvezetőnk volt, aki jobban vigyázott az üzletre talán, mint édesapám, és azt, ő mondta mindig, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy nincs, tegnap voltak benn, és keresték, és mondta, hogy szombat erről meghozatjuk volna, de ez már az 50-es években volt a vége felé. Schmidt Rezső, evangélikus, együtt jártak polgáriba, vagy elemibe, evangélikus volt szintén, és tulajdonképp ottan az üzletet ő nagyon-nagyon-nagyon kézben tartotta, és hát volt egy inas, meg egy segéd az üzletben, amikor még tényleg nagyobb volt a forgalom. Aztán szép lassan, ahogy közeledtünk az államosítás felé, akkor már az inasok segéd is valami fizetősebb helyre mentek tovább, különféle építkezéseket, stb.
De azt mesélte nekem, hogy egy évig dolgozott ön is ebben a üzemben.
Hát igen, tulajdonképpen a 18 éves kort ugye elérvén és leérettségiz, nem beadtam a felvételi kérelmemet. Nagyon egyszerű volt akkor bejutni az egyetemre, az önéletrajzot kellett leírni. Hát nem jött be a dolog, én mindig őszinte voltam, mindent leírtam úgy, ahogy volt, és hát természetesen nem sikerült bekerülni.
Akkor, ez a Pázmány?
Pázmány Péter Tudományegyetem magyar nyelvszakra. A tanárom által lettem így szerelmes ennek a pályának, mert egy olyan fantasztikus ember volt, aki már akkor olyan korszerűen oktatott mondjuk magyar irodalmat, hogy a történelem ágyát oda beágyazta, hogy az mikor írt, és ha írta, miért írta azt, ugye? Ez a verselemzés ma már másképp megy, de ez már nagyon a szakmát továbbra is, aztán nem a soros
kérdőtétét. Ki volt a tanár?
A magyar tanár az Ciráki. Ciráki József, aki aztán 48-ban, ugye, amikor erre röviden annyit, hogy a 48-ban volt az államosítás. Na most nem volt eléggé átgondolva, hogy egyik napról a másikra az egyházi iskolák apácákat fenntartott tanítóképző, a gimnázium, a Bencés gimnázium, a papok által meg volt oldva az oktatás. Most ezeket már a hónapra ugye leváltották, és akkor ott volt a nagy baj, hogy kit fognak tanítani. Tehát volt egy ilyen bonyodalom. És aztán 49-ben ugye lejjében is nem vettek fel egy évet, hogy a Balatonról hazajöjjek, édesanyám beiratott Szombathelyen a gyors és gépíróiskolába. És hát...
Bocsánat, csak és ma ismer?
Kérem?
Ma ismer? Gyors és
gépíró. Hát most már azért a kezeim biztos, hogy nem működnének, de államilag nyilván tartott és anyakönyvezett, gyors és gépíró vagyok. Tehát itt tárműnek elmentem volna, 19 éves koromban. Szombathelyre jártam egy héten négyszer. Általában napontalan 20-30 oldalt kellett ilyen gyorsírást gyakorolni, mert vagy benne volt az ember kezébe, ott vastagítások vannak, és azok már egész más jelent. Meg kellett tanulni a rövidítéseket. És a parlamenti gyorsírásodon 300-400 közötti szótag szám, hát mi 200-al írtunk. Igen. Már azt nem tudom statitelen kiszámolni, de tudom, ez egy kategória volt. És 200-al gyakoroltuk, és 150-nel vizsgáztunk. Ez megfelelt annak a követelménynek, hogy ezt a titkár lői szintet elérjük. És aztán, hát ez volt az egyik szakmám, mert ugye abban még az élet több is. A következő év, a 20-ad, amikor aztán ugye bekerültem az üzletbe. Ott találkoztam azokkal az iparosokkal, már nagyobb létszámmal, mint mikor gyerekkoromban ugye néha beutottam az üzletbe, és láttam, hogy az én látásból ismertem, tudtam, hogy mi a szakmája. De hát természetesen Isten igazából, hiszen ki is szolgáltam őket, stb. Több ilyen iparosra emlékszem, főleg azokra, hiszen a mi szakmánknál oda jártak a bádogosok, oda jártak az épületasztalosok, oda jártak a kovácsok, tehát mindenki, aki a vassal valami köze volt. Csak a szígyártók nem jártak, azt hiszem, meg a cukrászok, de azok kívül majdnem mindenki.
De a cukrászokat nekem is pénteken említette, hogy őket nagyon jól ismerte gyerekkorában.
Igen.
Például a...
Hát a Püski cukra.
Püski bácsi.
Nagyon érdekes volt ez az időszak, mert ugye vissza kell nyúlnom most, hogy olyan igen, olyan 5-6-7 éves kis suhancok voltunk, amikor a Püski bácsihoz ugye bemenni, ott egy olyan csodálatos dolgot lehetett kapni, ahogy sehol máshol. Egy ilyen háromszögeti zacskóban olyan por volt, hogyha beleöntöttük a vízbe, akkor úgy pesgett, és olyan finom ide volt, valami fantasztikus. Úgyhogy, és hát oda bemenni az üzletbe, mézes kalás ugye, meg fagylalt is volt, de főleg ilyet, és ott volt két olyan cukor, ami zacskós is, az akkor ritka volt, hogy az egyik a torokra volt jó, a másik pedig olyan mai gumicukornak felel meg. Az egyiket még ma is tudom, hogy bronhi volt, ami...
Medvecukor?
Hasonló volt, egy nagy, olyan, a negró és a medvecukor keveréke volt.
Ezt én nem ismerem, mert én nem külszegendültem fel, a feleségemtől hallottam többször, hogy a...
Brondi és a tutti, mondtuk tutti frutti.
Még a Püski bácsihoz jártak, és fillér, tehát még a 60-as években filléreket is lehetett kapni nála.
Ez nagyon érdekes, mert ha a Püski bácsihoz mondjuk tényleg úgy volt, meg hát a többi például tékeknél, mert a pékek akkor nem csak iparosok voltak, tehát gyártották a kenyeret, mert is adták. Tehát csak egy példa, hogy velünk szemben volt a Weinberger pék. Annak a specialitása a sóskifű volt. Na most, ahogy legyártották, nehogy megfázom, ugye, hát mindjárt ki az üzletbe, és annak az illatát megéreztem, körülbelül 30 méterről, hát akkor már kunyeráltam, hogy kérek 10 fillért, mert az uzsonámat ott szeretném eltöltetni ráférni. Úgyhogy, és ezt mikor az unokáimnak, hogy mikor kisebben voltak, meséltem, a végén kórusban mondták, persze, nagypapa, mert akkor minden jó volt. Hát azért volt jó, mert friss volt, jó ízű volt, eredeti volt, a cseresznye nem kukacsal kell megvenni Pesten mondjuk, hanem nélkül lehetett. 5-kor leszették a gyümölcsök, és a piacon 7-kor már lehetett tenni. Tehát minden friss volt, jó volt. Hát nem beszélve, hogy Kőszegen mennyiféle alma meg pörke féle volt gyerekkoromban, és ma van 3 féle, ha van. De az sem magyar. Szóval nem akarok, nem mondom, hogy beszélték 3 napig, szóval ez biztos, ezek
azok
elpalantott.
Ezért vagyunk itt.
Na most még annyit a Püski bácsiról, hogy a felesége is ugye együtt dolgozgattak, és az volt a szokás minden iparosnál majdnem, hogy ha üzlettel volt összekötve, egy kis kolomb, kis csengő volt az ajtón, tehát amikor nyitotta a vevő, akkor hallották ott, és akkor kiszóltak, hogy mindjárt jövök, vagy nem szólt semmi, csak kikukucskát, de maximális bizalom. Hát tulajdonképpen ezzel is kezdtem volna, hogy ami itten csodálatos volt, hogy az iparosoknak, meg egyáltalán az egész műrőnek olyan a becsület, meg a szabadhihetőség, aki valamire kezet adott, az úgy volt, azt nem kellett 3 ügyvédel, még nem tudom kivel hány hitelesíteni, az természetes.
Hát, talán ennek az öröksége a becsületosztás.
Biztos vagyok benne, hogy ez valahogyan benne volt akkor a levegőbe, ők alapozták, vagy talán még egy generáció fölött, ezt már nem tudom, de egy biztos, hogy ilyen nem volt, hogy panaszkodott volna valaki, hogy meglopták, vagy mit tudom én, hanem tényleg volt egy ilyen kis jelzés, az igaz, és az egy külön érdekesség volt, mint gyerekeknek. Ami a cukrokat, most eszembe jutott a cukorról, hogy ugye én az igazság, hogy most fel tudnám sorolni a háború előtti üzleteket végig.
egész... Hát, ha ezt tudom, akkor készültünk volna a térképpen.
Hát most már nem tudom, már ezeket. Fogalmam sincs. De nagyon egyszerű, hát azért talán még azért sokan emlékeznek rá, ha más nem szülőktől, hogy ugye volt a Scheffer üzletelőfös a sarkon. Ma majdnem a Várkörül, onnan kezdeni. Igen. Igen, és akkor van egy ilyen kiszögelés, mellette a Wagner órás.
Igen.
Mellette volt, kérem szépen,
a... Bocsánat, most gondolkozom, hogy talán a, most a Biego van abban az üzlethelyiségben.
Igen, 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 mert ugye én megyek gondolatba végig. Volt ott egy dohánybolt, a Draskovics dohánybolt, aztán volt a Vértes Hentes, aki egy héten egyszer vagy kétszer, az attól függött, hogy milyen volt a kereslet.
Most nincs itt, hanem kint árul a Jurisics téren
a lánya,
az unokája.
Unokája. Ja, ő Mézes.
Én Mézes tanács.
Igen. A Kőszegis vidéke, az nekem jár évtizedek óta, úgyhogy tudom, hogy hallottam róla, és akkor a...
Akkor volt a Jesztel Szűcs, Jesztel Szűcsnek
a cukorról még, na igen, mert oda akarok majd aztán kiugatni. Akkor a következő volt a Draskovics Vértes, a Keményről meg ne feledkezzünk.
Aki Kón volt korábban.
Kón, így, igen, a Kón bácsi, hát ottan ugye, akkor nem úgy volt, hogy minden nap egy játék egy gyereknek, hanem karácsonyra ki lehetett nézni egy valamit, de csak egyet, úgyhogy ember százszor megnézte, nehogy valaki megvegye előle, és hát ugye írtuk a Jézusnának, hogy megkapjuk. Úgyhogy emlékszem arra a kirakatra is élesen. És akkor ugye volt a Pompácsi, akkor volt a Fish nevű illatszer. És akkor volt a Fried Röfös, mellette a Briski bácsi.
Igen.
Na most...
vegyes kereskedő.
Déli gyümölcs. Déli gyümölcs.
Hát
kesztenyes
idő. Igen, bocsánat, pont ezzel kezdte a szokat.
Hát az abból állt, hogy itt mi borzóztunk. Le, föl. És akkor...
Akkor a főtér volt a sétatér.
Igen. Hát ugye az a térzene hagyománya, mert akkor is leföl sétáltak az emberek, amikor volt egy pódium, az Ilott Közszállóval szemben a másik oldalon, és a Kovács Karnagy úr pedig a zenekarral, meg a Horváth, ő volt az első.
Horváth István volt.
István volt az első, hát trombitás, vagy klarinétes, bocsánat. Igen. Úgyhogy még előttem van, és akkor lefel lehetett sétálgatni, ugye, és beszélgetni közben, és hallgatni a zenét.
És akkor közben a Briski bácsinál meg lehetett.
És a Briski bácsinál a gesztenyes ütés télen, amikor annyi, attól függ, hogy 10 filléred van, fia, 20 fillé, 30, de általában ilyen 20 fillérért ilyen viharkabátom volt, elég nagy zsebe volt, abba a stanisztit beletettem, mindjárt melegítette az ember, és aztán közben eszegettük. A Briski bácsinak nagyon jó déli gyümölcs, de azt is hozott, fügét, narancsot, Szent János kegyér, ma már nem is, nem láttam se volt, de én emlékszem rá, hogy ilyesmi is volt.
Arra most nem emlékszem, bocsánat, hogy az előbb említett Vértes Ildikónak a nagypapája, vagy a dédpapája volt a Briski bácsi.
Dédpapája. Nagypapája. Igen. Az
erőnek
a Vértes
erőnek
az
édesapja. Igen.
Hát az Vértes volt.
tehát a Biski bácsán akadtunk el, ugye? Biski bácsi mellett volt a Pertolin, még a Fried cipőkereskedő, mellette volt a Pertolini, az a kis keskeny, igen, az a kis keskeny házikóda beszorítva, két ablakkal aztán. Mellette a Roth fűszer csemege, ahol most valami könyvkereskedés van.
A Roth család egész kiterjedt volt.
Hogyne, és ott is fiúk voltak, és a apám ilyen dolgot azért elmeséltek véletlenül, hogy volt négy Roth fiú, meg négy Kirtno fiú, az már egy csapat, már nyolcan. És akkor azok egyszer úgy, hát ők is katonázsit játszottak, szerettek el. A fiúk azok az ilyenek. És egy télvíz idején is ilyen katonáskodás volt, és ott a Reálnál, a Gyöngyösnél ugye nem volt éppen befagyva, és a én nagybátyám, az orvos, az volt a parancsnok, mert ő volt a legidősebb, és kiadta a parancsot, aki átmegy most itt a Gyöngyösön, csak úgy, az kap egy csillaggal többet, előleg léptetve. És az egyik nagybátyám, az vállalkozott erre, és mire hazait ráfagyott a ruha. Akkor megkérdezte az anyja, a nagymama, az én nagymamám, ugye, a Kirtos nagyoma, hogy mi van, hogy nézel ki? Azt mondja, hát parancsolt. Ki adta azt a parancsot? Hát a Béla, na gyere csak ide, én mind a kettő kinek osztva, hogy megadtál. Hogy a parancsnok is koruljált meg a beosztott is. Úgyhogy hát rengeteg ilyen dolgot azért össze tud szedni az ember, mert azért az a gyerekkor, akkor sok minden történik az emberrel.
Akkor most ugorjunk egy kicsit vissza erre a nagybátyákra, hogy meséltek
igen.
Korábban már, hogy négyen voltak.
Négy fiú volt és egy
testvér.
És
hogy közülük az ön apja lett a
vaskereskedő,
de voltak más.
Igen, az orvos, a Péla, akit a legidősebb, aki a nagymama, úgymond én mindig azt mondtam, hogy a másik házban, a 24 a Kóp üzlet mellett van egy szép nagy házik, a 24, az volt a nagymamája. Az volt a régi, ott születtek a gyerekek még, mert ez, amit említettem, az csak 900-ban épült meg a vasútban. Tehát addig ők ott laktak. Úgyhogy eredetileg Pulánon került ide a nagyanyám. Na, ott született, Oben-Pullendorban, úgyhogy...
De akkor, hogy akkor összekössük a kettőt, hogy emellett a ház mellett volt a óvoda.
Velem, igen, illetve mellette sokan nem tudják, hogy volt egy fölszintes ház.
Igen.
A Freiler üveges és a Novák teljesült egymás mellett. Egy fölszintes épület volt az óvoda mellett. Úgyhogy én bevonjam a szemem, akkor a régit látom, meg tudom már most.
Az óvodát most én amiatt hoztam elő, hogy a nagybátyának a felesége volt.
Igen, a nagybátyám, az orvos nagybátyám felesége, aki Videman lány volt. A Videman családból kettő be is került a családba, mert két Kirtno fiú vett el. Egyiket másikat, a Jenőnek a felesége is, aki tűzoltó parancsnok volt.
Aki aztán Bertalan fira magyarosított.
Aki Bertalan fira magyarosított, és hát az egy külön hosszú történet, de és külön öröm számomra, hogy olyan mind a két könyv röviden, hogy kicsit elkalandozza, mind a két könyv ez a 150 éves, hogy annyira tökéletes, hogy csak olyan akkor megjelent újságcikkekre hivatkozik, onnan van kiszedve, nem tesz hozzá semmit, nem veszel semmit, tehát hitelesnek mondható. Tehát minden meg van írva, a pro is és a kontra is, ma volt ilyen, tényleg, ez csak úgy zárja be, jegyzem meg. És akkor ugye volt a Jenő, volt a, akkor az orvos, aki nagyon sokat tett, az oltások, meg a, volt valami zöldkeresztes ilyen dolog, akkor ő szorgalmazta. Sőt, és hát mellesleg a Leán gimnáziumnak volt a házi orvosa, amit annyira irigyeltem, hogy elképesztő. Ezért külön történet.
Tehát, hogy az ő felesége volt az óvónak.
Igen.
A régi, most a Pope áruház helyén.
Igen. Ha onnan indulnánk ki, hogy akkor az óvodáskorom, mondjuk, hát az óvodáskor az olyan volt, hogy akkor a feleségek nem dolgoztak. Tehát ez függetlenül, hogy a rangétrán, vagy nem tudom, a társadalmi pozícióján milyen volt, egy keresetből, de hát persze nem voltak olyan igények, mint most. Hát nem jártunk wellnessbe, hanem ez a kiskör volt, kőszeg. Kész.
Meg a hegyek.
Hát, kirándulás. Hát az egy külön megint egy olyan terület, ami hát egyet gondoltunk, és Torolinánt felszaladtunk a hétforrásra. Tehát csak úgy gondoltunk. És ott voltunk 20 perc alatt, hát persze ez remekül fiatal és torony iránt megy, akkor könnyebben megy.
Jó, és akkor beszélhetünk még erről az evangélikus elkötelezettségről, amit előbb említett, illetve azzal kezdtük.
Igen, alulról építkezve akkor azt mondanám, hogy igen, az óvodás dolog az úgy volt, hogy nem volt kötelező oda járnom, néha átmentem, szoktam a közösséget. Tehát, mint Isten igazából 6 éves korban kezdődik el az embernek a kedves mindennapi tevékenysége, iskolában, meg a barátokkal, ugye, ami emlékezetes. Hát itt mindjárt van egy olyan kép, ahol tulajdonképpen éppen azt látjuk, hogy ilyen tollakkal vannak ellátva, akik rendesek voltak és nem hagyták otthon, mert az volt a divat, idézőjelben, hogy ha valami nemzeti ünnep volt, azt hiszem lesz egy olyan kép is majd, ahol díszmenetet vele a társaság, de nem, majd rátérünk, nem? Nem, ez nem az, ha itten a...
Van egy a város...
Most itten nem is vagyok.
Akkor nincs van.
Igen, itt van. Kérem szépen, az Evangélikus Ifjúsági Egyesület tagjai itten verik a díszmenetek hősök napján. Ugye? És ugye a városi előkelőségek, és hát lehet látni, hogy még a hősök kapja kicsit odébb van, a házakról lehet látni.
Ez a polgármester.
De már itt várjuk a díszmenetet. Hogy aztán kicsoda, ez azt ugye elég nehéz felismerni, a korabeli technika ilyen volt. És hát itt már addig kicsit látszik, amit az elején mondtam, hogy a történelembe beleszülettünk, belekerültünk egy történelmi helyzetbe, és akkor ilyen katonásan ment a ifjúság nevelése. Ugye sorba megyünk, sőt egyszerre lépünk. Na most ma ezt megcsinálni egy középiskolással, hogy ők ne adj Isten a forgalmat nem akadályozva kettesével mennének, hát az egy... csak úgy össze-vissza. Csak úgy tarolni lefelé, és ha az ember ügyes, félreugrik. Úgyhogy ez egy más világ, de ez a fejlődés.
Én kicsit foglalkoztam az evangélikus egyesületekkel, más okból is, meg magánérdeklődésből is, hogy azért ott ez egy teljes élet volt. Tehát nem csak, amit mondott ez a katonás...
Hogy hátat fordítottam, de hát...
Nem csak ez a katonás mozgalomról szólt, hanem voltak sportrendezvények. Épp a múltkor olvastam, hogy az evangélik, Ifjúsági Egyesület nyerte 1938-ban a városi sakbajnokságot, amit kiírtak. Tehát hogy ez azért egy komplex.
Hát én jó magam, azt mondhatom, hogy többet magammal, hogy ott volt a találkozó az Ifjúság Egyesület helységében, és mondhatnám azt is, hogy az elemi elvégzéssel után, hogy a négyet jártunk, és aztán utána a középiskolába, a külön hittanra is ugyanoda mentünk vissza. A hitoktatás nekünk, ha jól emlékszem, volt gyermekisten tisztelet külön, ami hát valamivel rövidebb volt, nyilván más volt az édikáció anyaga is,
most is,
ha jól emlékszem rá. Az időpontra arra nem, hogy az ebéd után volt 2 órakor.
Kettőkor.
Mert tényleg régen volt. És aztán ezt a környezet beletartozott az életembe. Ahogy múltak az évek, és középiskolások lettünk, akkor már színdarabot adtunk elő minden évben. Tehát a téli időben tanultuk a szerepeket, összeolvasgattuk, ha valaki beugrott. Voltak ugye 14 évestől egészen 22-23 éves.
Tehát akkor nem volt kódhatár.
Nem volt kódhatár. Nem volt kódhatár. Bejöttek, és aztán akkor volt házi pingpong bajnokság, csináltunk egy ilyen rubrikával ellátott plakátot, beírta a nevét, aki akart játszani, és aztán akkor aki éppen beugrott, megnéztük gyorsan, te veled még nem játszottam, játsszuk le a meccset, és akkor ez elment egy másfél hónapig, tulajdonképpen még mindenki, és akkor ki lett hirdetve, hogy ki az, aki az első, meg más, stb. És akkor sakkbajnokságban ugyanaz, tehát sakkozás. Volt egy közelben lakó barátom, aki valahonnan, vagy honnan szedte azt a pár fát, vagy oda volt készítve nekünk már, ezt most nem tudom, de mikor mentünk már télen, mindig be volt fűtve az egyletnek a terme, ahol mi ezt hát a találkák megtörténtek.
Igen, egy külön szárny volt a evangélikus udvaron belül, hogy mondta a lelkész úr, hogy inzula luterán. Tehát azon belül.
Én néztem, hogy megváltozott, ugye, mert valamikor a Gyöngyös utca felé egy átjáróház volt, egy kicsit másképp nézett ki, ahol az öregek otthona volt, tulajdonképpen ott volt a konvent terem, meg ott voltak az evangélikus tanítók, lelkészi, igen, ott játszott
a lelkész
Ági. Amikor mi már ugye átnézegettünk az ablakon a Grán gimnáziumban, mert olyan nagyon jó lehetett látni. Az egy csodálatos emlék az embernek, hogy észrevettük, hogy fiúk vagyok, ők meg lányok, még nem volt ilyen
gondolatok. És észrevették a fiúkat.
És én véletlenül észrevették. Tulajdonképpen egy Abigail filmet, ha valaki megnézett, nagyjából így nézett ki. Itt is, Debrecenben, mindenhol. Akkor ez így volt. A lányokat azért adták kollégiumba, hogy vigyázzanak rá a nevelők. Ennek megfelelően tényleg. Úgy vigyáztak rá, hogy nem lehetett hozzájuk, csak úgy esetleg ugye, addig véletlenül oda nézni, hogy találkozom két szempár így egymással, és akkor ha ezt véletlenül még egyszer megismétlődött, akkor ki kellett nyomozni, hogy melyik osztályba jár, és ki az a helybeli, aki majd a levelet becsempészik.
Akkor ez már kapcsolatnak számít.
Igen.
Két pillantás az már.
Igen, és olyan is előfordult, hogy a levélből az jött, hogy ha délután 5-kor az egylep ablakon kinézel, a földszinten lévő terembe, ahol éppen az a tanulószoba, ebédről délután tanulószoba, felállok ott hátul, és előre megyek erre, valószínűleg egy pillanatra meg fog állni a ablaknál, és úgy megyek tovább, ki megmutatni, hogy megvan a leckén. És hát ez a csodálatos. Ma is megvan ez, csak egész a technikával, ugye, mert ma az van, hogy mindenki így nyomogatja, valószínű üzeneteket ad a partnernek, csak ez már egy ilyen, szintén ilyen virtuális dolog, és hát változik a technika. Lehet, még fel ne tudja valamiket, talán már. Úgyhogy, hát én azt mondhatom, hogy hát ott értem le a fiatalságnak a legtöbb óráját, ha úgy összeadnám. Abba, mert minden együtt volt. Sok barát már az elemibe is összejött, és azok a közös, például eszembe jutott, hogy kint az Andalgóban a Budapest Guszti tanítóbácsi az Madarak és Fák napján kimentünk oda, és ott zsákbafutás volt, meg nem tudom, és ezt lehetett nyerni, sinilabdát, meg ez. Tehát valami mindig történt.
Közösség.
Különben egy nagy szervező volt, még akkor nem volt házas.
Bocsánat, róla nevezték el a zeneiskola.
Zeneiskola, igen. Ő tovább lép, remekül orgonált ő a templomba. Karácsony meg a húsvét, nagyobb ünnepkor mindig még egy külön komoly számot is betétnek elő szokott adni, hogy ez nagyon szép volt. A kórust ő vezette az egyházi énekarnak.
Sőt, a Concordiát egy időben, Concordia énekart volt.
Úgy, ő a zenei vonalban nagyon sokat tett.
Is
igen. Ő egy ilyen jó szervező, szigorú embernek ismertük meg, úgyhogy ugye eszembe jutott, hogy ugye ővele mentünk Fonyód Béla telepre, azt hiszem lesz is egy-két olyan kép, ahol a vonatban éppen be vagyunk téve, nem tudom, hogy meg már...
Vonatos van.
Nem? Itt egy pillanatra vissza... Ja, itt van, de bocsánat. Itt van, kérem szépen, ugye a sapka az kitüntetés volt. Hát én tudom, amikor az ember elvégzett egy évet, akkor alig várta, hogy mehessen a Hammerhoz, vagy itt volt az Árkádokban is volt még egy ilyen szücsmester, aki fölvarja a következőt a sapkára, a következő évet is. Már nem szecska volt, hanem korpa, másodikos akkor korpa, de ma az se, akkor már. És egész más volt akkor a dolog, egy megtiszteltetésnek vettük. De ugyanaz akkor ez azt is jelentette, hogy neked viselkedni kell úgy, hogy méltó legyen a sapka viseléséhez. Hát ugye harmad osztályon, de külön, lehet látni, kérem, kaptunk egy külön kocsit, azt hiszem olyan búcsúztatás, meg akik ugye nem tudtak eljönni a bicikét, és akkor olyan 8 óra körül elindult a vonat. Szombathelyen ide tologattak, oda tologattak bennünket, elmentünk Kanizsáig megint, ide, oda, és úgy mentünk a déli oldalon, délután 3-ra már ott is volt.
Hát most se sokkal röviden vonattam.
Nem, igen. Most már van olyan, hogy Taposzon meg Keszthely felé meg lehet közelíteni, de van benne valami. Úgyhogy itten elindultunk, és a Budakkel tanító úr volt ugye a fővezér, és én visszagondolva azt mondom, hogy hihetetlen bátor ember volt, hogy ennek a fele nem tudott úszni.
És bevittem őket a Balatonba?
Hát ott pancsoltunk, de hát biztos figyelt bennünket. Hát ez biztos, de bátor ember volt. Én tudom, mert én is kínáltam egy pár szó gyerekekkel, igaz, hogy azok középiskolások voltak, de ottan azért nagy a felelősség. Nagy a felelősség, de hál' Isten megtörtént az, hogy nem történt meg semmi.
Hát az időnk kicsit véges, mert nekem is lesz még egy programom, amit kell teljesítenem, hogy akkor az ön kőszegen kívüli pályafutásáról mondana még.
Igen, hát nagyon rövid leszek most tényleg.
Tehát ott fejezték be, hogy a Pázmányra nem sikerült.
Igen, és sőt még arra is ugye rátértünk, hogy a gyorsítgépi rám a 19 éve. A 20. évemet a szakmámban, mert de akkor már levegőben lógott, hogy ennek nem lesz jövője, de hát el kell tölteni az időt, meg segíteni is kellett a szülőknek, hiszen kirakták az üzletünket még az államosítás előtt a Rót Ödön cipőkereskedésen, Velencsnégen, most azokat a pultokat, azokat a irgalmatlan nehéz tölcsfak, amit tele volt ilyen fiókkal, hogy szögek voltak, ugye ki kellett húzogatni, mert annélkül is.
Bocsánat, és mi lett akkor az üzlethelyen?
Az üzlethelyen lett fűszért nagy ilyen lerakat, ahol szállították szanaszét. Hát, ugye most is látni, még pedig most valami ruhaüzlet, vagy nem tudom mi van az üzletünkben, a házban mellettünk volt egy szabóüzlet, és mellette, de az csak egy ajtós, kirakatos, és ott volt a Korzó kávéház. Tehát ebből álltam, ahol most sokáig elektronos üzlet
volt. Kérem? Abban az épületben volt a szekér cukrászat.
Mellette. Hát, sőt, egészen mellette mindjárt, hát ugye befalasztak sok mindent, meg kinyitottak sok mindent, de ott volt még a Meisz Palinak, a fodrásznak az üzlete, ahol minden este a Lóránc srácok, a Gyuka, a Tika, meg a Kekec, meg a Bodonics, meg a Nagy Gyuszi, tehát a foci csapat jött oda. Én ugye, mint gyerek ott voltam.
Bocsánat, ők a Lórán Gyulának a testvérei.
Hát gondolom azt az én...
Kekec volt az Imre.
Kekec volt az Imre, a legtechnikásabb, de minden. De, és így felnőtt fejjel törtem a fejem, hogy mit kerestek azok minden nap ott, miért pont a Meisz Palinát, akinek különben a bátyja vagy öccse volt a Dali, aki a focikra így emlékszik itt Kőszegen, ezek mind focisták voltak a KSC-ben. Én amióta az eszemet tudom, tehát járni tudtam, én azóta jártam Kőszegen meccsre. Mert apám is ugye állítólag valami funkciója volt neki ott
a KSC-nél, alapításában részt.
Mert az Enke Jede, mikor a könyvét írt, akkor azt mondta, hogy én úgy tudom, hogy a édesapád itt elnöke is volt egyszerűen, van-e valami? Hát mondom,
szerintem már a nagypapa is részt vett az alapításban.
Igen, hát semmi nem maradt meg nekünk. Hát úgy le lett söpörve a dolog, hogy semmi, nekem se semmi. Úgyhogy nem tudtam megkeresni, még ha úgy volt akkor se. Azért voltak ezek ottan, mert ez előzőleg egy nagyon jó focista volt, és ő fedezte ezeket föl, vagy hát mondta, hogy gyertek focizni, vagy...
Kicsit támogatta őket.
Hát ott is ilyen generációs dolog volt. És akkor így ott minden este, akkor még csodálatos nagy vadgesztenyefák voltak előttünk, árnyékot adó, alatt a pad, este minden szinte lehetett hallani, hol ülnek, beszélgetnek, tehát olyan olyan családias volt, írtünk a ház elé.
Jó, akkor megint kicsit elkanyarodtunk, tehát hogy, volt a gyorsíró, gyors és végkirúgó folyam, aztán a egyéves...
Ezzel a kőszegi ténykedésem lezárul, és fölkerültem Budapestre protekcióval a Rákosi Mátyás Vasis Fémőnek, szerszámgépgyárának, kétszeres tanulmista, kiváló dolgozója.
Az a volt Weissmann-Fried.
Weissmann-Fried, igen. Az unoka bátyám a Messerschmitteket gyártotta ott, mint Csepelen. És annak a... És, hát az egy külön tudnék beszélni, hogy én ugye látszólag úgy nézett ki, hogy protekció oda került egy nem egészen odaérő fickó, hogy talán a rendszer ellen, vagy a norma ellen, amit ugye bevezettek, a normatív munkát, magyarul a Melosnak a gyerünk, még többet, azok az Erzsébet...
A bérezés annak...
Igen, az Erzsébetről bejáró régi, még a Weissmann-filmben dolgozó szakikapitőrünk, elnéztem a szakmának a csinyát, bénnyát, én egy kicsit még hozzátettem, azok jobban utálták az egész akkori, hát így is lehet mondani, igen, azt a rendszert, úgyhogy nagyon jó helyzetben voltam tulajdonképpen, hogy nem piszkáltak azért, mert te tudták, hogy protekció, mert ő volt az üzemvezető, a vezetőjük ennek a gárdának, a kísérletének. Hát magyarul azért ők is megbecsülték, hogyha ha valaki ottan tud, azt nem lehet csak úgy kirúgni azért, mert a Messerschmitteknek gyártott ott van repülőket a háború alatt. De nem akarok ennél leragadni, mert én mondom, hosszú élet, rengeteg dolog, hanem itt vagyok ugye, hogy ott dolgoztam. Közben meg lett ez szakítva, ez a munkásságom, mert 27 hónapra elvittek ki, hát én inkább an átnevelő tábornak nevezném, munkaszolgálata, mert nem voltam megbízható fegyveres szolgálatra. Hát sokan azt mondják, hogy az egy olyan rendszer volt, hogy az minden klap volt, minden bizonyos vonalom, igen. De ha arra gondolok, hogy a bátyám azért, mert egy évvel előbb végzett, és elment dolgozni, és a cég javasolta az egyetemre, és bekerült, és ő alhagynagy lett, én pedig vezérkari
honvéd. Ő már munkáskádernek számít.
Ő már, igen, azért mégsem működött el úgy az a bizonyos, hanem voltak ott ilyen lukak a dolgokban. Úgyhogy, na hát ezután nagyon jó kerestem. Az állítólag 2300 forint abban az időben óriási pénz volt, mert ezzel kerestek a tisztviselő pedagógusok, orvosok, mondjuk van 1400-at.
Volt alá 700 forint volt a
igen. Jó. Ennek megfelelően hát élveztem is a pesti életet, mint vidéki gyerek, hogy fölkerültem, ugye színház béleteim volt, opera, szóval ott kezdtem kihasználni azért jó értelemben is a lehetőséget, és aztán azért elkezdtem gondolkodni, hogy azért ez nem biztos, hogy ez a végleges megoldásom. És én a kínaiaknak gyártottam olyan munkát, most elnézést, hogy ennyire elparadt, de nagyon rövid leszek. Egy olyan munkáról volt szó, ilyen szelepszárak, ahol század milliméter pontosságig kell passzolni mindennek, mert különben nem működik az egész rendszer. És hát ugye akkor a kínaiak, a nagy Mao valamit rendelt, az határidőre meg kellett lenni. A lényeg az, hogy egy esztergályos általában 3/10-ig dolgozik. A többit a köszönés elintézik. A köszönés mögöttem befogta, és mivel ez krómanyagból volt, az első hozzáérintés után mindenki húzta le a fejét, mert átment a feje fölött az a két kiló, és aztán bevágódott a valahol a minőség ellenőrző osztály asztalán.
Neo.
És akkor összeszaladt a tudomány, mi lesz, hozták a muskától kezdve mindenkit, az akkori szocialista hős, de hát nem működött a dolog, és én meg addig-addig törtem a fejemet, még véletlenül úgy köszörültem meg a kés, hogy mégis három ékes legyen, ez a legfinomabb a köszörés megmunkálás. És kipróbáltam, tudtam, hogy mennyi az ideje, de én annak azért őszintén szóval háromszorosát mondtam be, hogy elvállalom, de ezért. Na most végén mondtam, hogy ne pénzbe, hanem hadd menjek el a Balatonra fizetés nélkül szabadság. Hát az olyan dolog, akkor az ilyesmi nem is nagyon volt. És aztán így azért mégiscsak belenyugodtak, lementem, és mire visszamentem, a Balatonról kiderült, hogy én nem szerettem délután járni, csak délelőtt a munkába, és valakit rátettek a padomra, hogy váltsuk egymást. És véletlenül egy sárvári nagyapánál lévő ismeres összetalálkoztunk, ott a nő volt a kiadóba, és mondtam neki, hogy én tovább lépek. Azt mondja, nincs kedved szakoktatónak lenni a munkahelyi minisztériumnál, mert a férjem ott dolgozik, és most éppen kellenek érettségizett emberek, szakik, mert érettségizeket kell tanítani, tehát ne legyen probléma. Hát mondom, én benne vagyok. És aztán ez meg is oldódott, felvettek, nehezen engedtek el, bírósághoz kellett, Rákosi rendszerben bíróságra kellett mennem, hogy elengedjenek, mert akár a szakszervezet, akár a párthoz, a vezérhez mentem, nem engedtek el, mert kell a munkám. És végül bírósági döntéssel, hivatkozva a tanítóképzői végzettségemre, a pedagógián azt írták le, amit én fogalmaztam meg, hogy tekintettel arra, hogy pedagógiai végzettsége van, a szocializmusnak nagyobb hasznot fog hozni, hogyha kiváló szakembereket fog nevelni a népgazdaságnak. Pán! Úgyhogy eltettem emlékbe az utókornak egyáltalán az egész életemet, mert nagyon tanulságos. Úgyhogy itt tovább lépve, ottan közbe át Szusza bácsi, egy nagy focista volt az ügyvezben. Ennek a nagybácsi, aki maszek volt, ott dolgozott velem a műnél, és egyszer jön be az ajtón, azt mondja, hoz két szekket, meg minden. De hol voltás Szusza bácsi? Azt mondja, a Gömbbusszában, azt mondja, politechnikát tanított. Politechnikát, mondom, mi az? Azt mondja, akarsz? Hát mondom, most rámérek éppen. Azt mondja, menj át az oktatási osztályra, biztos, hogy minden el van intézve, mert kell. Bementem, óraadó lettem az általános iskolánál. Nagyon meg voltak elégedve velem, és kértem az osztályvezetőt, az oktatási osztályvezetőt, hogy ez az életem egyetlen egy olyan dolga szerintem, ahol nem mondtam igazat. Mert azt mondtam, hogy természetesen továbbra is csinálom a munkámat, maradok itten a kerületben, 13. kerület, de hát ezt nem tartottam be, de mondom, javasoljon az egyetemre, a főiskolára, akkor még a Szegedi Tanárképző Főiskolára. Megkaptam a javallatot, és átlovagoltam a művelési minisztériumot, a munkahelyi miniszter a művelődési minisztériumot, és technikus tanár lettem Csepelen gimnáziumban. Ott egy évet töltöttem, közben fölvettem levelezőn Szegedre, jártam le vizsgázni, közben nőttek a gyerekek nélkülem, mert hát a feleség nevelt őket, nekem nem nagyon volt rá idő, mert egyébként 40 órákat tanítottam, mert túlóra kellett, hogy legyen pénz adott rá, a 9 forint 70 fillér egy óráért, ugye nehezen jön össze valami pénz. És akkor már nem, már kezd rövidülni a dolog, tehát Cseperről átjöttem a 11. kerületbe, mert akkor egy lakáshoz jutott a Makosom révén, fölkerültünk a kerület egy oldalába, és hát mondom, innen kiállni Cseperre azért az kicsit messze van, van egy szülői fogadóról, vagy valami, hát az annyi időt vesz igénybe, hogy ott azt megvárnod, hosszú a lukas idő, vagy visszamenni, az másfél óra, hogy eljöttem a 11. keretbe, mert az oktatás osztály, és mondtam, hogy nekem mindegy, hogy hol tanítok, lehet általános is, hiszen arra szerzem a diplomámat, a tanárképző Szegedre, csak az a lényeg, hogy túlórán legyen. És akkor mondtam, azt akarja, na, akkor a Kelenföldi általános iskolába akkor menjen. Hát három megállóra volt a Körtértől, ez nem jelentett problémát, elvállalta, és mindaféle, ugye akkoriban úgy volt, hogy voltunk 70-en a tantestületben, abból 4-en voltunk férfiak, az igazgató, az énektanár, meg a testületanár megint. És aztán jött egy ilyen nőnap volt, tudom, ezért tudom, hogy 69. március 8-a, is már utolsó is befejezett, március 8-a nőnap, ezt nem is fogom elfelejteni. Bementem a suliba, én mindig pontos voltam, mindig lenn vagyok, már készülök előre, lejön egy gyerek, tanárul, legyen szíves, fölmegy az igazgatóra, fölmegyek. Na mi van, Lexi, mondom, hány csokor gyöngyvirágot hozzak? És mondja, nem arra van szó. Miért? Hát miről? Azt mondja, mint te nem tudsz róla? Nem. Azt mondja, menj be az oktatási osztályra, majd megtudom. Bementem, és a személyzeti osztálynak a személyzet is. Az helyettes igazgató volt ebbe az iskolába, ahol én tanítottam, csak őt egyen följebb ment. Viszont nekem volt körülbelül kilenc társadalmi munkám, az útőr mozgatok kezdve mindenhol be kellett segíteni, műszaki szemle, meg minden az égvilágon rám tartozott. És sokszor fölmentem hozzá, hogy Gizike, szemlét kell tartanunk. Honnan tetszik tudni? Hát mondom, onnan tudom, hogy felírtam a naptáron. És valahogy megmaradt benne az, hogy ilyen precíz vagyok, hogy megbízható vagyok, és történt az, hogy kiderült, hogy 24 órán belül nekem a gimnáziumban, József Attila gimnáziumban kell kerülnem. Mégpedig úgy, hogy az elődöm elkövette azt a hibát, hogy egy tanítványával véletlenül bankett után elment egy szállodába, és nem az édesanyjával. Ezt azért mondom, csak mert az édesanyja viszont feljelentette a lányát, mert ő volt a szerelmes a tanárba, és aztán a lányának neki is rossz lett, neki is, meg a kollégának is. És akkor én megtanultam, hogy lehet millió lánya körülötted, meg minden, de tudd a három lépést, mert ez nagyon veszélyes. Úgyhogy itt aztán eltöltöttem 23 évet, ott is mindenféle ilyen, csak nem merem kitűzni, mert már elavulsz, ilyen vörös csillagot kaptam nyugdíj előtt 2 évvel. Meg hát, hogy a tankönyvet is írtam, ez nagyon zajos dolog, belekerültem ebbe korszerű technikai őrületbe, és akkor az egyetemen, ez az utolsó, mert már azt hiszem, hogy elmondtam mindent, hogy szaktanítóit közben megszereztem, meg az általános iskolai tanárit is, akkor végre a természettudományi kar fejeztem be 50 éves koromban. Tehát elmondhatom, hogy végig tanultam az életemet, sok mindent tanultam, és ezzel a 23 évvel én nagyon boldog voltam. Úgy éltem, mint egy vidéki tanár, gyalog mentem le a munkahelyemre a lépcsőtől, és már ott is voltam.
És akit esetleg még több érdekelne a Dedebási életéről, a YouTube csatornán, hogyha beütnél, akkor hívom Fede, egy órás beszélgetést talál azzal kapcsolatban, hogy a nyugdíjban.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm a...